Az egyházi év folyamán fontos, kegyelmi időszakok vannak. A föltámadás ünnepét, a hitünk központjának az ünnepét előkészítő időszak a 40 napos bőjt, a sivatagi lét, a lélek sivatagának a megtapasztalása a Szent Nagybőjt időben. Szembenézni saját sebzettségünkkel, szembenézni mások sebzettségével is. És nagybőjti feladatunk lehet a sebzett feleborát felismerése, a sebzett feleborát elfogadása, elsősorban önmagunkban, majd másokban is. Jézus azt mondta, hogy a legfőbb parancs az, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ennek a jézusi parancsnak, isteni parancsnak az értelmezésében, hogyha belegondolunk, hogy mennyire tudom szeretni önmagam sebzettségét, nem narcisztikus módon önmagammal törődni és csak magam fele fordulni, hanem a bennem lévő sebzett felebarát elfogadása, a belső lelki gyógyulásnak a folyamata elengedhetetlen tartozéka a gyógyulásnak, hogy a bennem lévő sebzett felebarátot elfogadjam, megértsem, azonosuljak vele, ne letagadjam, ne álcázzam, hanem egyszerűen barátkozzam meg vele. Barátkozzam meg énem, életem, lelkem barátságtalan részével is. Amikor sebzettek vagyunk, amikor fizikai sebet tapasztalunk meg az életünkben, akkor mindannyian ingerültek vagyunk, ingerlékenyebbek vagyunk, hogyha fáj valahol. Ha csak elméletben beszélünk a fájdalomra, akkor lehet nagyon szépeket mondani. De akkor, amikor fáj valahol, akkor ingerültebbek vagyunk. Sebezhetőbbek vagyunk. Tehát ezt a fajta sebzettséget elfogadni magunkban, Istennek odaadni, és az útja a saját magunk sebzettségének, a sebzett felebaráti létünknek az elfogadás útja az a bőjt. Amikor el vagyunk telve önmagunkkal, akkor nem tudjuk komolyan venni létünk árnyoldalait. Szükségünk van a sivatag tapasztalatára. A sivatagnak a tapasztalatára, amikor túl kell élnünk az egyik napot, a másikat, és nincsenek fölösleges koloncok a nyakunkban, a lelkünkön, hiszen hogyha tele vagyunk mindenfélével, akkor nem tudunk a sivatagban előre haladni. A sivatagban csak a legszükségesebbet visszük magunkkal, és valójában szembenézünk önmagunkkal. Ezért szükséges a fizikai bőjt, ezért szükséges a lelki bőjt, amikor mindenféle külső hatást próbálunk leszűkíteni, elengedni, nem cipelünk nagy súlyokat. A hegymászáshoz is megvan, hogy nem cipelhetünk túl sokat, csak annyit, ami a túléléshez, a továbbjutáshoz szükséges. A szent idő, a nagybőjt, az lehet egy ugyanilyen idő is, mint a hegymászóknak az, hogy előkészülünk, hogy odajussunk a feltámadás tapasztalatához. Ehhez elő kell készülni, ehhez erőfeszítéseket kell tenni, áldozatot kell hozni. Az áldozat önmagában nem elég. Az áldozatnak a motivációját kellene megnéznünk a nagybőjt idején. Ugye a tett körülmény szándék, mit cselekszem, milyen körülmények között is, mi a szándékom. Ha azért bőjtölök a szent nagybőjti időben, mert be kell magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok rá, vagy azért, mert éppen elhatározom, hogy a nagybőjt alatt le fogok fogyni 10 kilót. Szép, humánus, emberi dolog, de nincsen hozzá köze a jó Istennek. Tehát, hogyha vallásos álcába öltözve is önmagunk teljesítményeként éljük át a böjtöt, akkor nem jutunk el lelkünk sivatagaihoz. Tehát szükségünk van arra, hogy a bennünk lévő sebzett felebaráttal megbarátkozzunk, és ezáltal ne féljünk mások sebzettségétől sem, de ehhez elengedhetetlen a sivatag megtapasztalása, a belső magány és a fizikai áldozatvállalás, a lemondás. Most a betegeknek, akik ágyba fekvő betegek, vagy mondjuk éppen cukorbeteg, akinek rendszeresen enni kell valamit, mert hogy egészségi állapota megkívánja, akkor azoknak a betegeknek más böjtöt kell vállalni, fölvállalni azért, hogy tudjon segíteni a világon. Tehát a Isten szeretetért fölvállalt böjt gyógyítja a világot, segíti a világot. Böjtölhetünk a békéért is, a háború megszűnéséért, a belső háborgásokért, a lelki békéért böjtölhetünk. De böjtölni lehet nem csak fizikai, az étel megvonásával, hanem böjtölni lehet a szavakkal is például. A szavakkal, a kommunikációs eszközökkel, hogy kevesebb internetet, vagy tévét, vagy bármit nézek, hanem megpróbálom az Isten jelenlétében az időt megszentelni. Ez lenne a böjtnek a lényege. Naponta egy picit többet imádkozni, több csendet tartani, kikapcsolni mindenféle zúgást, tévét, rádiót, telefont, bármit. Azt mondja, hogy naponta egy órát böjtölök, nem bombázom a lelkemet különböző információkkal, hanem hagyom, hogy ebben a csendben Isten rám találjon. Ez lenne a lényeg. Ez az első lépése annak, hogy szembe tudjunk nézni a bennünk lévő sebzett önmagunkkal. De ez sem öncélú, hogy jó, szembenéztünk, elfogadtuk, megbarátkozunk önmagunk korlátaival, hanem azért hívott bennünket az Isten meg a sivatagba, hogy utána feladatot adjon. Amikor Jézus kimegy a sivatagba, akkor Isten lelkétől indítatva megy el a pusztába, és megtapasztalja a fizikai éhséget, az embernek azt a tapasztalatát, amikor üres a gyomra, amikor elmegy az ereje, mert nem evett semmit, nem ivott semmit. Aztán megtapasztalja a lelki ürességet is. És ezek az utak, ezek szükségesek, de nem öncélúak. Azért vannak, hogy föl tudjuk fedezni másban a sebzett fele barátot. Tehát Isten arra hív sivatagaink által, csendünk által, hogy másban is fele barátot lássunk, másban is fele barátot fedezzünk fel. Igen, a lelki bőjtnek is az egyik gyümölcse az, hogy nem félek az ürességtől, nem félek a másik megmagyarázhatatlan magatartásától, nem félek a sebzettségétől. Nem gondolom azt, hogyha valaki érzékeny, ingerült, akkor én ezt a fajta magatartást, mint egy vírust elkapom, és akkor ugyanilyen leszek én is. Hanem függetlenné tudom tenni magam lelki-belső szabadságban ettől a magatartástól is. És a szenvedő embert látom a másikban, aki éppen ingerült, aki éppen megbánt, akár fizikailag, akár lelkileg is. Tehát a nagybőjtben lehet az is egy bőjti jó cselekedet, hogy elviselem a megbántásokat béketűréssel, ugye az irgalmasság cselekedeteiben, hogy igazságtalan bántást elviselni. Nem föltétlen azonnal visszaadni és megtalálni a magam igazságát, még akkor is, hogyha emberileg nézve is igenis igazam van. Nem az alázatról beszélek, hanem az a fajta alázat, amikor azt mondom, hogy sértéseket béketűréssel elfogadni azért, mert a másik emberben olyan sok a keserűség, fájdalom, sötétség, árnyék, hogy mindegy, az a hivatásom a gyógyítás folyamatában, a sebzett embertársammal való találkozásban, hogy mint egy elnyelem ezt a sok negatív energiát, hogy mást ne károsítson. De csak akkor tudom elnyelni, hogyha a lelkem a sivatagban egészségessé válik. Ugye tudjuk, ismerős az a történet, hogy ha valakit megmara kígyó, kígyó marás éri, akkor meg lehet menteni úgy, hogyha valaki azonnal ott van mellette, az kiszívja a kígyó mérget a sebből, és ugye utána megszabadul tőle, tehát kiköpi azt a mérget, és akkor megmenti őt. De hogyha a megmentő sebzett, és a szájában egy nyílt seb van, akkor átveszi a mérget, és belehal. Bár megmenti a másik embert, mégis ő maga belehal. Tehát ezért is tisztába kell lenni saját sebzettségünkkel, hogy tudjuk, hogy mikor és mit vállalhatunk fel. Tehát csak akkor segíthetek a másik ember sebzettségén, ha a saját sebzettségeim, mert jól tudom kezelni, és a helyén vannak azok. Nem a hősködésről van szó, hanem arról a lelki belső bizonyosságról, ami segít a másik embernek a saját sivataga elviselésében is. És ez a nagybőti keresztény ember hivatása, hogy segíteni a fele barátnak a saját sebzettségének az elfogadásában. De ezt csak akkor tudom megtenni, ha én magam ezen a sivatagon már átmentem. Ha én magam ezt a sivatagot megéltem, és benne lakoztam. Aztán a kegyelmi pillanat az éppen az, amikor rádöbbenek arra, hogy ebben a saját magam sivatagában, ebben a sebzettségben, ebben az elfogadás küzdelmében valahol ott van az Isten. Tehát mielőtt még én kimennék a saját sivatagaimba, hogy szembesüljek önmagammal, Isten már rég ott van. Már több nagybőti időt töltött el. Már előkészítette, megszentelte jelenlétével lelki sivatagjaimat. Tehát jelen van. Minden sivatagban, minden bőtölésben, minden küzdelemben maga Isten az, aki vár rád. Valahol ott legbelül, pontosan ott, ahol nem szeretnéd, pontosan ott, amit eltitkolnál, magad elől is, más elől is, az Isten elől is, abban a megtörtségben vár, érint meg téged az Isten. Ha most a nagybőjtben arra gondolunk, az utolsó vacsorán, ugye Szent János apostol nem beszél az eukarisztia megalapításáról, de a lábmosás történetét hozza elénk, és ott emlékszünk, hogy Péter tiltakozik. Tehát az én lábamat nem mosod meg soha. Alapvető emberi magatartás, hogy az, amit szégyelünk, az, ami koszos, az, ami hát nem ember elejébe való, azt próbáljuk elrejteni, és nem engedjük meg, hogy az Isten azt megtisztítsa, helyrehozza, megszentelje. Amikor az irgalmasság, Jézus irgalmas szívének az előmozdítója, Szent Faustina nővér beszél Jézussal, akkor egy adott pillanatban azt mondja Jézus neki, hogy még nem adtál ide, nem adtál nekem mindent. Hogy nem adtam volna neked mindent, hát itt az egész életem, elhatároztam, elfogadtam a hívást, az Isten irgalmas szívéről, Jézus irgalmas szíved, a te szíved, irgalmas szívedről teszek tanúságot, meg ezt próbálom, hogy megértse a világ és az egyház is. Itt vagyok szerzetesként egy kolostorba, mindent odaadtam. Nem, leányom, nem adtál oda mindent. Tehát mit nem adtam oda? A bűneidet. A bűneidet az irgalomnak. A nagybőjtnek is ez a lényege, hogy a bűneimet odaadom Isten irgalmának. Nem azért, mert több vagyok, mert jobb vagyok, mert pontosan ebben az önátadásban ott van az Isten. Pontosan ott van, ahol azt gondoljuk, hogy már nem lehet az Isten, mert már én nem tudok azzal mit kezdeni. Pontosan ott vár az Isten, és ott akar megtisztítani, úgy, ahogy Péternek a lábát meg akarja mosni. És döbbenetes, ahogy a Jézus válasza. Amikor azt mondja Péter, hogy az én lábamat meg nem mosod soha, akkor azt mondja, hogy ha nem mosom meg a lábadat, semmi esküszöm hozzád. Tehát, hogyha nem engedjük be a sivatagjainkba, a sebzettségeinkbe Jézus gyógyító érintését, ha nem tudjuk átadni az életünket, a bűneinket, a szégyelni való dolgainkat a Jóistennek, akkor azt mondja Jézus nekünk a nagy bűt folyamán, vagy akár a földtámadásban. Nincsen közöm hozzá, semmi közünk egymáshoz. Nagyon kemény kijelentés Jézus részéről. És akkor Péter megváltozik, akkor mindent. Tehát, hogyha a nagybőjt folyamán lemondásaink, küzdelmeink nem vezetnek arra, hogy életünk minden zegzugába beengedjük a Jóistent, akkor nincs közünk a föltámadáshoz. Vallásos, jámbor emberek vagyunk, de nincsen közünk Jézus Krisztushoz. Tehát ez a fajta belső magatartásnak a megtanulása, hogy elfogadom a sebzett önmagamat, és ezáltal elfogadom a mások sebzettségét is, anélkül, hogy félnék tőle, anélkül, hogy ezt én meg akarnám változtatni. A hívő keresztény ember nagybőti, illetve húsvéti magatartása, az pontosan az, hogy tudja, hogy nem ő az, aki gyógyít. Nem ő az, aki a sebzettségeket megoldja. Csak lehet egy vezeték, lehet egy út, lehet egy kanál is, ami elvezeti a gyógyító kegyelmeket. De csak akkor tudunk igazán Isten kegyelmének az eszközei lenni, hogyha mi ebben a nagybőti időben megtisztulunk, átadjuk magunkat a kereszt misztériumának. Igen, a szenvedő felebarát a kereszten, maga Jézus. Ez amikor már megtisztultunk, amikor már beengedtük Jézust az életünkbe, akkor van a következő küldetés, hogy fölismerni a keresztre feszítettet a másik emberben. Fölismerni és kitartani mellette. Ugye a Golgotának a szívszorító jelenete, amikor végül is csak a nagyon szerető emberek maradnak ott Jézus keresztje alatt. Mária, az édesanyja, Mária Magdolna és János apostol. Kell ahhoz egy tiszta szeretet, kell ahhoz egy anyai, egyszerű, nyitott szív, hogy el tudjuk viselni, hogy ne elmeneküljünk a mások szenvedésekor. 5 percet, 10 percet ott lehet maradni. De amikor megtapasztaljuk mi magunk is, itt gondolok különösen a családtagokra, akik éveken keresztül az ágyba fekvő betegeket gondozzák, akkor ott megvalósul a kereszt misztériuma. Napról napra ott van a Golgota jelenete, ahol már mindenki elmenekül, már a szakmai jelenlét sem tud rajta változtatni, már az orvosok sincsenek esetleg ott a beteg ágyánál, de ott van az a szerető, hozzátartozó, aki képes elviselni a keresztet, képes elviselni a tehetetlenségét, Mária tehetetlenségét a kereszt alatt, János tehetetlenségét a kereszt alatt. És akkor itt van az a fajta csoda, ami megtörténik mindannyiunk életében, hogyha el tudjuk viselni a másik ember sebzettségét, a másik ember keresztjét, hogy megszólal Jézus, mielőtt kilehelni lelkét, mielőtt a halálnak a tragédiáját átélni az Isten, akkor a legfájdalmasabb dolog egy haldokló ember életében, az, ami Jézus életében is fájdalmas. Jó, elfogadtam a halál tényét, meg kell halnom, fel is készültem rá, tudom, hogy az Isten föltámaszt, tudom, hogy az Isten vár rám, mégis emberileg nagyon nehéz itt hagyni azt, akit szeretek. És akkor jön Jézusnak a nagyszerű megoldása, a rábízom, rád bízom édesanyámat, rád bízom a barátomat. Ez a fajta kölcsönös egymásra bízás, amikor Jézus a kereszten a szenvedőként úgy tud meghalni, hogy a legjobb barátjára bízza az édesanyját, és az édesanyjára bízva a legjobb barátját. Ez a fajta halál előtti pillanatban való ráhagyatkozom a szeretet kapcsolataimra. Szüksége volt Jézusnak erre, és ezt csak akkor tudjuk megérteni, hogyha mi magunk is benne vagyunk. Tehát, hogyha átéljük azt, hogy tehetetlenül el kell engednünk a családtagunkat, nem tudjuk megoldani, de rá tudom bízni magamat a másik szeretetére. És nem azt kérdi Jézus, hogy vajon képes lesz-e vigyázni az édesanyámra, vagy vajon pótolni fog-e engem édesanyám, a legjobb barátom, hanem a szeretet kapcsolat gyümölcseként tudja elengedni földi értelemben Jézus az édesanyját. Persze, hogy tudjuk a megváltás történetében, hogy aztán ugye Mária mennybe vétetik. De emberileg ez egy nagy szenvedése volt Jézusnak. Tehát amikor a saját sebzettségemet elfogadom, amikor a másik sebzettsége mellett ki tudok tartani, és nem menekülök el a kereszt árnyékától, akkor elkezdődik a megváltottság gyümölcse bennem. Más szemmel látom a barátságaimat, a kapcsolataimat, és ezekre az autentikus, tisztán igazi isteni kapcsolatokra tudom rábízni a szeretteimet. És ez már a sebzett felebarát elviselésének, szeretetének a gyümölcse. Ez már nem is én vagyok, már nem is mi vagyunk, hanem a bőtölésünk, a sivatagunk elviselésének a gyümölcsévé válik. Az a képesség, hogy rá tudom bízni a Jóistenre azokat, akiket szeretek, és rá tudom bízni a Jóistent azokra, akiket szeretek. Ez már egy kicsit misztikus, egy picit ilyen nem is annyira érthető ésszel, inkább szívvel és lélekkel érthető. Az a fajta bensőséges kapcsolat a Jóistennel, amikor azt tudom mondani, hogy amit Jézus mondott a kereszten, hogy Máriát rábízza a barátjára, Jánosra, hogy Mária, rád bízom édesanyámat, édesapámat, a testvéremet, a gyerekeimet, az unokáimat, bárkit, aki fontos számomra. De ugyanakkor nem csak Máriára bízom a szeretteimet, hanem Máriát a szeretteimre bízom. És így válik ez a kapcsolat megszentelő kapcsolattá. Így válik a kereszt a találkozás helyévé, a barátság helyévé. A Szentírásban olvashatjuk, amikor Dávid életére törnek, és Jonatán, a királynak a fia, elmondja Dávidnak, hogy vigyázz, mert apám a te életedre tör, de én elmegyek oda, ahol téged meg akar támadni, és közétek állok, mert te a barátom vagy. És azt mondja az édesapjának, hogy Dávid a barátom, ő nem tett semmi rosszat, miért akarnád a halálát? És akkor visszafogadja a király Dávidot, akit féltékenységből meg akart ölni. Tehát a Jonatán barátsága menti meg Dávid életét. Az Isten barátsága menti meg a mi életünket. A felebaráti szeretetben megélt emberi és isteni barátság menti meg az életünket fizikai értelemben is, de lelki értelemben még inkább. Azt a fajta lelki beállítottságot, amikor barátomnak mondalak téged. Azt mondja Jézus, barátaimnak mondalak titeket, mert megmondtam mindent, elmondtam mindent, amit az atyáról tudni kell, vagy amit az atyától hallottam. Nem vagytok többé szolgák, hanem barátaim vagytok. Az egyik legszebb identitása az embernek, amikor el lehet mondani róla, hogy én barát vagyok, valakinek a barátja, vagy valaki rólam azt mondja, hogy a legjobb barátok vagyunk, gyerekkori barátok vagyunk. a kapcsolatunkat a barátság minősége határozza meg. Aztán azt is, amikor azt mondjuk az emberről, hogy az Isten barátja. Az Isten barátja minden szent. Az Isten barátja Szent József, az Isten barátja Boldogságos Szűz Mária is, mindenki, akit az Isten meghív arra, hogy életközösségben legyen vele. De a barátságoknak vannak sivatagos időszakai. A barátságoknak is vannak krízisei. És elfogadni egy megtört barátságnak a fájdalmas történetét, és újra a nagypéntek misztériumába belevinni megtört kapcsolatainkat, ez a megváltott ember, a keresztény hívő embernek a feladata és lehetősége is egyben. Tehát mindannyian képesek vagyunk a megbocsátásra. Mindannyian képesek vagyunk az elfogadásra. Isten erre hívott bennünket, hogy gyógyító módon fogadjuk el az Isten megbocsátását, szeretetét, és ezt adjuk is tovább. Így legyünk Isten barátai. Isten barátaivá válni, az egy folyamat. És amikor életünk végén, földéletünk végén azt mondhatják el rólunk az emberek, hogy Isten barátja volt. Isten az ő barátja volt, és ez a barátság határozta meg az ő életét. Ez a felebaráti felismerem a sebzett Istent a felebarátban, és állandó baráti kapcsolatban maradok az Istennel. Nem mondhatom valakiről azt, hogy barátom, hogyha évek óta nem hallottam róla semmit. Ha évek óta nem ismerem a szívének a fájdalmát, nem ismerem a szívének az örömeit, akkor az csak valamilyen kapcsolat, valamilyen szükséget pótló kapcsolat lehet, de nem barátság. És Isten azt mondja ma nekem, hogy te az én barátom vagy. Az én felebarátom, aki sebzettségeddel együtt akarok megjelenni a világban. És nem a sikereiddel leszek jelen valóvá, hanem sebzettségeddel. De ugyanakkor, ha az én barátom szeretnél maradni, mondja Isten, akkor Jézus, akkor legyél barátja a megtörteknek, az elhagyatottaknak, a szenvedőknek, mindazoknak, akiknek nehéz az élet, akik a saját sebzettségüket nem tudják elfogadni, akik úgy érzik, hogy nekik nincsen barátjuk, akik egyedül maradtak, akiket kirekesztettek, akiknek a kapcsolataik tönkrementek, és már nincsen bátorsága, már nincsen önbizalma, hogy újra kezdjen bármilyen kapcsolatot is. És akkor földi, lelki magányra ítéli saját magát. Oda hív az Isten, hogy a barátságtalan emberek barátja légy. Hogy úgy legyél Isten barátja, hogy aki veled találkozik, Istenre emlékezzék. Az is szép, úgy gondolom, hogy a igazi barátságnak van illata. A szeretetnek van illata. És az illat az nem kell bizonyítson. Hogyha beteszünk egy virágot, Szent Kamil azt mondta mindig a testvéreknek és az atyáknak, hogy olyanok legyetek a beteg ágya mellett, mint a virág. Mint a virágillat. Hogyha beteszünk egy virágot egy szobába, akkor nem kell kiírni a szoba ajtóra, hogy vigyázott, virág van a szobába, mert akkor az illata az bizonyítja, hogy ott vagyunk. A szeretetünk, a barátságunk illata megmarad. Az illat emlékeztet a pillanatra, amikor elfogadtak bennünket, amikor jók voltak hozzánk. Legyünk Isten szeretetének, barátságának, jóságának az illata kapcsolatainkban. És a lelki illatot a lelki elfogadás, befogadás, szeretet adja meg, amiért meg kell küzdeni. Vannak olyan növények, amelyeknek intenzívebb az illata akkor, amikor megtörik, amikor kinyílik a virágnak a kelyhe, vagy megtörik a szirom, sokkal élénkebb, erősebb lesz az illata annak a virágnak. Valahányszor megtörtségeinkben fölvállaljuk a sebzettségünket, vagy elfogadjuk a sebzett ember emberi mi voltát, a barátság illatával gyógyítjuk a környezetet, amolyan magát a levegőt, a környezetünket tudjuk illatosabbá tenni, barátságunk, elfogadásunk által. Hogy milyen a Jóisten szeretetének az illata? Keresd meg életedben, testvérem, ezt a szeretetet, amit megtapasztaltál. És a Jóisten szeretetének az illatából táplálkozva, táplálj te is másokat. Milyen a te ölelésednek az illata? Milyen a te imádságodnak az illata a nagybűdben? Milyen a te lemondásaidnak az illata? Legyen életünk, lelkünk, sivatagának az illat áldozata, amit Istennek oda tudunk adni, hogy feltámadjon, hogy éljen bennünk, hogy az ő barátsága éltessen bennünket, azáltal, hogy mi magunk is Isten barátai maradunk, ő pedig a mi barátunk lesz. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamiliános szerzetes műsorát hallották.